Ma mindösszes 20 percre van idő. Hétfőn az előadás folytatódik további 60 perccel. Ez valójában két szorosan összefüggő előadás. Attól tartok, hogy a ma elhangzó része alapján még az előadás címe sem lesz minden vonatkozáson megfejthető. Ha valakiben hiányérzet marad, akkor szeretettel látjuk őt szeptember 12-én, ahol az előadás háromszoros terjedelemben folytatódik. Ezt tehát tekintsék most egy felvezető körnek. Ugye jól hallani, előttük mennyire mondható ember. Az itáliai humanizmusnak a Mátyással való kapcsolatfelvételre vágyó képviselői. Nyomban az első uralkodói évtized magyar humanistáinak megsemmisülése után megkezdték felderítő repüléseket. Vitéz és Janus összeesküvésének híre még a friss bukás szenzációs újdonságában van jelen a ferrarai Lodovico Carbone Mátyás dicsőítő biológusára. A szöveg szinte a paródiáig fokozza azt a mitologizálást, az itáliai humanista rétorok legfőbb szellemi árucikkét, amely a mecénásaik támogatásáért cserébe felkínált ellenértékekből. A párbeszéd során a tanítvány az ifjú Ernest Gibbon pécsi püspök sorra veszi Hunyadi János és Mátyás hadi és politikai tetteit, tanára Carbo pedig minden történetre azzal válaszol, hogy a klasszikus antikvitás valamelyik bűségnek azokkal párhuzamba állítható egyre több nevezetes cselekedetű jut az eszébe. Hunyadi János már gyermekkorában megmutatkozó katonai tehetsége, Kürosz perzsa királyhoz hasonlatos, a török túlerővel szembeni sikeres csatája Temisztoklésznek Xerxészszel szembeni győzelméhez, a Nándorfehérvári győzelem Romulus Szabinok fölött aratott diadalához, vagy Horácius Kóklész etruszkokkal szembeni hősiességéhez, a győztes Hunyadi kegyes halála Epaminondas thébai hadvezéréhez, Hunyadi László Cillei gróf elleni merénylete a Clodius meggyilkoló Miló tettéhez, akit Cicero védett, a Jajcai vár védőin gyakorolt kegyelem Nagy Sándor a legyőzött ázsiai fejedelmek iránti kíméletességéhez, és így tovább. A Mátyás dicsőítésére vállalkozó többi itáliai humanista műveiben is ugyanezek az antik hősök jelentik az állandó összemérési és viszonyítási pontot. Carbo, aki nem úgy, mint Lotz Károly akadémiai szekkóján sosem találkozott személyesen Mátyással, nem tudhatta, hogy a magyar király az e fajta számára felkínált klasszikus szerepmintákból nem akármit és nem akármennyit hajlandó. Sokkal több tapasztalata volt erről Galeotto Marciumnak, aki anekdota gyűjteményében feljegyezte, hogy amikor 1479-ben az Olmützi király találkozón egy kizelgő skurra vagy hisztrió valótlanságokkal próbálta dicsőíteni Mátyást, az ekképpen figyelmeztette, Kardos Tibor fordítását idézem. Úgy fogadom versedet, mint ami az erényre fog serkenteni, és erőmhöz mérten megkísérlem, hogy tőlem telhetően beváltsam szavaitat. De ami azt a gigászi erőt, Ganymédészi és Absalomi szépséget illeti, még egyszer ki ne ejtsd az ajkadon, most már láttál saját szemeddel. Ha már ezután e hízelgésben bűnösnek találtatnál, nem érdemelné a bocsánat. A laudációs ajánlat tehát itt is totális párhuzamba állításra, az antik héroszokkal való egyenértékűség kritikátlan felmutatására vonatkozott, a király viszont csak azokat a szerepeket fogadta el, amelyek a valóságos benső átélés lehetőségét kínálták a számára. Másrészt viszont a hízelgőnek bizonyult dicsköltő megszégyenítése, amint Borzsák István kimutatta, maga is irodalmi toposz, mégpedig Nagy Sándor imitáció. Úgy tűnik, hogy a Nagy Sándor cselekedeteivel való összemérés elfogadható és átélhető szerep volt Mátyás számára. Ajánlat már 1464-ben érkezett rá. A Guarino tanítvány Antonio Costanzo Mátyás dicsőítő verse a pogányjal szembeni harc következetes felvállalása esetére jövő időben helyezte kilátásba a király számára az új Sándor, új Cézár, alter Macedoszi, Cézáret alter titulusa. Sajátos módon Janus Annus válaszverse e két szerepet nem. Helyettük Hannibálét és Achilleuszét vállalta fel királya nevében. Antonio Bonfini viszont már a magyar királyi udvar előtti bemutatkozásához magával hozott művei egyikében Hermogenész fordításának Mátyáshoz címzett ajánlásában a hadi érdemek mellett a kulturális erényekre is transponálta a párhuzamot. Kiemelte, hogy Mátyás a Nagy Sándorhoz való testi hasonlatossága mellett minden tudományban járatos, és ugyanúgy becsüli a tudósok írásait, ahogyan a makedón uralkodó tette. Bonfini a meg nem nevezett Plutarchoszt követve fogalmazott úgy, hogy Nagy Sándor mintegy a bajtársának tekintette a régi Homéroszt, akinek a könyvét mindenhová magával vitte. A Korvin könyvtár egy fennmaradt Plutarchosz kódexe ma is megvan, de amennyire ez a Bécsben őrzött példány kézrevétele nélkül, pusztán a digitális faksimile alapján megalapítható, annak szövege igen hézagos, így a Nagy Sándor életrajz sincs meg benne. Ha feltételezzük, hogy a könyvtárban további folytatólagos vagy teljesebb kötetek is rendelkezésre álltak, akkor Mátyás rátalálhatott arra a szöveghelyre, amely szerint az Arisztotelész által nevelt és a bölcselet iránti szenvedélyes érdeklődését mindvégig megőrző Nagy Sándor Homéroszt a bajtársának tartotta, és értékes hadi zsákmányában egy díszes ládában az Iliászt őriztette, meg arra a másikra is, hogy elolvás előtt mindig Homéroszt olvasgatott, és úgy aludt el, hogy a könyvet tőlével együtt a párnája alá tette. Az itáliai humanisták körében Mátyásnak is hasonló híre támadt. Giacomo Filippo Foresti da Bergamo, Philippus Bergamensis világtörténeti kompilációja az 1463. évnél mesélte el, hogy az olvasni nagyon szerető Mátyás gyakran Livius, Curtius vagy más történetíró könyvével a párnája alatt aludt el. A hajdani Galino és Valla tanítványa bolognai Giovanni Garzoni orvosprofesszor Mátyásról Bolognában elmondott gyászbeszéde Liviust, Cézárt és Curtiust említette, mint a király kedves olvasmányait, akiknek műveit otthon, a táborban és villájában Visegrádon egyaránt magánál tartotta, és ezeket gyakran párnája alatt is megtalálták. Az itáliai közvéleménynek minden bizonnyal a budai humanisták aktív közvetítő és propaganda munkája révén kellett értesülnie a magyar király elmélyült erudíciójáról. Másfelől viszont Budán éppen itáliai minták alapján ismerhették fel, és dolgozhatták ki az énformálás és reprezentáció korszerű eljárása. Ebben Nagy Sándor szerepeltetésének nyilván bejáratott és kézenfekvő helye volt. Ám túlnyomó részt csak a katonai vagy testi kiválóságon megmutatkozó párhuzamokhoz vették használatba. Bonfini történeti főműve tele van olyan részletekkel, amelyek a Mátyás és a makedón uralkodó közötti eféle hasonlatosságokat hangsúlyozzák. Két ízben is említi Kapisztrán János jóslatát arról, hogy a fiú erényben és dicsőségben Sándorral fog vetekedni. Trónra lépésekor Mátyás olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek egy második Hannibált vagy Sándort kívánnak. Sándor példáját ő maga is felidézi katonáinak. Koronázása napján a nép második Sándorként és második Cézárként ünnepli. IV. Kázmér lengyel király fiktív szónoklatában Cézár és Sándor méltó vetélytársának, emulátorának nevezi. Katonai táborának Curiusai, Camillusai, Fabriciusai, Fabiusai, Scipioi, Emiliusai között Mátyás szó és valóság szerint mintázta Cézárt vagy Sándort. Teste, sőt, testének illata is Sándorét idézte. Még a Hollós címernek a makedón történettel való kapcsolatát is megtalálja Curtiusnál vagy Plutarchosznál Bonfini. Felidézve, hogy amikor Sándor ahhoz az egyiptomi jóshelyhez igyekezett a sivatagon át, ahol majd Isten fiának fogják szólítani, a sereg előtt hollók jelentek meg, és az eltűnt vezetőknek nappal és éjjel mutatták az utat. magyarországi forrásban ennek ellenére még nem találtam nyomát annak a motivumnak, hogy Mátyás Curciust vagy más történetírót olvasgatott volna esténként elolvása előtt. A Bonfini mű egyetlen helyen állít fel kettőjük között nem katonai vagy testi vonatkozású párhuzamot, azonban az sem kulturális, hanem spirituális megfelelés. Szerintem Mátyás nem csekély vallásossággal is kitűnt, olyan hihetetlen jándorság és hitbuzgalom lakozott benne, hogy mint Sándor, békében, háborúban, jobbjában az Istent, baljában a láncsát hordozta. Mátyás pietászának ez a leírása Borzsák szerint szinte hagiográfusi túlbuzgóság eredménye, és ugyan ő azonosította a forrását is Plutarkhosz Nagy Sándor életrajzának Gauga-mélai csatajelenetében. Annak ellenére tehát, hogy Bonfini kifejezetten úgy összegzi Mátyásról szóló jellemzését, hogy a magyar király Nagy Sándort tekintette életvitelében mindig példaképének archetípum. Itt nincs semmi olyasmi, ami megmagyarázná, honnét vették a Curciust olvasgató királyról szóló információikat az itáliaiak. Amikor Galeotto Beatrix királynéről feljegyezte, hogy a király méltó párjaként maga is műveltségre törekszik, tiszteli és becsüli a tudósokat, s vagy maga olvas, vagy felolvastat magának, hozzátette, mindezzel nagyapját utánozza. Beatrix nagyapjának, 5. nagylelkű Alfonz aragonai Szicília, valamint nápolyi királyának örök emlékezetre érdemes bölcs mondásait és tetteit kitűnő férfiak foglalták írásba, fogalmazott. A Corvin könyvtárban számos olyan munka megtalálható volt, amelyeket eredetileg Alfonz számára készítettek, vagy neki dedikáltak az itáliai humánság. Így például Xenophon Kürosz életrajza Poggio Bracciolini latin fordításában. Arianus Nagy Sándor életrajzának Vergerio által készített latin fordítását már Vergerio halála után Enea Silvius Piccolomini ugyancsak a nápolyi udvarba küldte meg, a fordítás Alfonz tudósai által javított latin szövege volt megtalálható a Corvin könyvtár Arianus kódexében, amelynek az illuminálása is Nápolyban készült. De birtokolnia kellett Mátyásnak azokat az Alfonzról írott munkákat is, amelyeket Galeotto emlegett. Ezek a beszámolók mind Antonio Beccadelli Panormitanus művére mennek vissza, De Dictis et Factis Alfonzi Regis, amely Galeotto számára is a legközvetlenebb műfaji minta volt. Beccadelli szerint Alfonz legjobb tanácsosainak a könyveket tartotta, elveszettnek mondta azt a napot, amelyen nem olvasott. Különösen Curcius Rufus Nagy Sándor életrajzát szerette olvasni, annyira, hogy a könyvet egyenesen egészsége helyreállítójának tartotta, amellyel semmiképpen sem érnek fel a Vicenna gyógymódja. Erről tavaly decemberben Szegeden hangzott el egy előadás sajtó alatt a konferenciák után. Aligha nem innét érthető meg, hogy Mátyásnak épp olyan imázsát dolgozták ki végül, amely szerint Nagy Sándor nem csupán hadvezérként tekintette a példaképének, hanem hozzá hasonlóan könyvvel a párnája alatt adott. Ez a könyv gyakrabban Curcius Nagy Sándorról írott munkája. A Corvin könyvtárból két Curcius kötet egyébként ma is megvan, az egyik Beatrixé volt már házasságkötése előtt, a másikat Firenzében másolták 1467-ben. Önmagában Curcius szövege kevéssé lett volna alkalmas a hadakozással jól összeférő műveltség elvi igényű megfogalmazásának népszerűsítésére, hiszen a munka első két könyve benne Nagy Sándor neveltetésével elveszett. A mű fennmaradt könyveiben pedig sem Homérosznak, sem Sándor nevelőjének, Arisztotelésznek a neve nem fordul. De nem is ez a teoretikus igazolás volt a szerepe, hanem a Plutarkhosznál Homéroszra osztott funkciót, a hőstől elválaszthatatlan, őt mintaképként meghatározó olvasmány szerepét kapta. Mátyás invenciózus dicsőítésében tehát Plutarkhosz Nagy Sándorról és Beccadelli Alfonzról szóló adatai kontaminálódtak, kreatív fejlemi reprezentációban. A Az erről a reprezentációról értesüléssel bíró itáliaiak szemléjéből első látásra úgy tűnhetik, hogy Foresti da Bergamói volt az elsőség. A Kurciusszal a kezében nyoszoljáján hegeri Mátyás portréja, nagyon csekély nyelvi variációval megfogalmazásban, tőle kerülhetett tovább Garzoni emlékeszédére. Kardos Tibornak legalábbis az volt a véleménye, hogy mert a Foresti féle világkrónika általa látott 1506. évi kiadásában az 1463-as évnél szerepel a Mátyás Kurciusz olvasásáról szóló adat, ezért az, idézem, a fiatal Mátyásra vonatkozik, idézett végig. Ezt a következtetést azonban nem fogadhatjuk el. A bergamói Ágost Tamás szerzetes világkrónikájának, a Supplementum Chronicarumnak első kiadása 1483-ból való. Hamar jelentős könyvsiker lett, 1547-ig legalább 11 latin, 1488 és 1581 között pedig 13 olasz nyelvi kiadásáról tudunk, 1510-ben spanyol változata is megjelent. De sem az első, sem a 15. században sorjázó számos további kiadásában nincs nyoma a Mátyás könyv szeretetéről szóló exemplumnak. Megnéztem az 1483-as, 86-os, 90-es és 92-es velencei, és az 1485-ös bressai kiadásokat. Egyikben sincs meg ez a szövegrész, emellett pedig e kiadások szövegezése sosem egyetlen évre, hanem Mátyás uralkodásának addig eltelt teljes történetére vonatkozik, amelyet egészében a harmadik Frigyessel kialkudott bécsújhelyi megállapodás és a velencével megkötött törökellenes szövetség évéhez iktatott be, és ott foglalt össze a szerző. Az első kiadás a 70-es évek elejével a Podjebrád György halálát követő lengyel-magyar viszállyal és békekötéssel zárult. De már a két évvel későbbi bressai edícióban kibővült a szöveg a nápolyi királylányval kötött házassági. A 15. századi kiadásokban ez maradt a záromozanat, és 1486 után már az eltelt uralkodói évek számát sem frissített. A szöveg érdemi megújítására az 1503-as velencei kiadásban került sor, amely már lezárt időszakként összegzően, de változatlanul az 1463-as évnél mutatta be Mátyás uralkodását. A szöveg a 70-es évek utáni eseménytörténettel és a megszerzett újabb információkkal jelentősen kibővült. A kiegészítés nyilvánvalóan annak a címlapon is kiemelt, átdolgozó és aktualizáló munkának az eredménye, amellyel ezt és az ezt követő, az első változat terjedelmének már a másfél szeresére növekedett 16. század elejé kiadásokat reklámozták, hozzátéve, hogy a bővítés maga az eredeti szerző végezte el. Ez az 1503-as, az első olyan kiadás, amelyben a Kurciusz olvasás exemplumának felbukkanását regisztrálni lehet. Mégpedig nem önmagában, hanem az először itt megfogalmazott azon összegző képnek megfelelően, amely szerint Mátyást Melito cum Iulius Caesare Alexandro Magno omni re conferri posset. Az 1506. évi velencei kiadás szövege ehhez képest változatlan. Minthogy így áll a dolog, és az 1463-as évnél felhatározott adat nyilvánvalóan nem a fiatal Mátyás könyv szeretetét tanúsítja, a két itáliai szerző közötti forrás kapcsolat alig hanem megfordul. Garzoni lehetett az, aki az értesülést először regisztrálta emlékbeszédében, majd Foresti, vagy az ő, vagy közös forrásuk adatait dolgozhatta be a világkronikájába a 16. század elejé átdolgozás során. A Garzoni és a magyar királyi udvar közötti kapcsolat részletei elég homályosak. Így nem tudjuk azt sem, járt-e Magyarországon, vagy csak erős érdeklődést táplált a budai ügyek iránt. Az utóbbi kétségtelen. Rövid latin eseménytörténetet állított össze Mátyás 1488. évi Glogaui hadjáratáról, amelynek bevezetésében a király további haditetteinek megírására is ajánlkozott. Jól értesültségét a Bolognai Egyetemet sűrű látogató magyar diákok mellett levelezésének köszönhette. Rendszeres magyar informátorának személyét Florio Banfi sikertelenül próbálta kideríteni, de tudunk Bakócz Tamással váltott leveleiről is. Magyarország iránti érdeklődését II. Ulászló idejében is megőrizte, akiről szintén tartott bolognai szolgálat. Foresti pedig a Boccaccio De Claris Mulierimus alapján készített új kompilációját jelentette meg Beatrixnak ajánlva Ferrarában 1497-ben, így az ő esetében is számolhatunk közvetlen magyarországi kapcsolatokkal. Mindennek rögzítése után is természetesen azt kell mondanunk, hogy az exemplum és vele a Mátyás narratíva, a Mátyás arculat megteremtésének történetéről vajmi keveset tudott. Garzoni és Foresti magyar kapcsolatainak részletei nem ismertek, a magyar királyi udvar és az itáliai központok közötti közvetítők ismeretlenek, a propaganda tényleges média technológiájának működéséről és működtetéséről alig